Szalakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulóján nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra kész műsor első részében az éppen Strasbourgban ülésező Európai Parlamentnek a fontosabb napirendi pontjairól, a biztosok megnevezésének halasztási okairól, elsősorban a Brexit helyzetéről beszélgetünk, de rávilágítunk arra is, hogy ismét rossz tanulóként bírálták el a hazai igazságszolgáltatási helyzetet, elsősorban az MCV jelentés összeállítói, és beszélgetésünk végén természetesen, hogy szót ejtünk arról is, hogy az éppen munka közben Strasbourgban tartózkodó magyar európai parlamenti képviselők hol tartanak megemlékezést az 1956-os eseményekről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy kora délelőtt rögzített interjúban beszélgetünk mindezekről mai vendégünkkel, Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, akit nagy tisztelettel köszöntök a mai napra kézben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Strasbourgban ülésezik plénumban ezen a héten az Európai Parlament. Gondolom, hogy van témájuk bőven. Tekintsük át az utóbbi napok eseményeit, egészen pontosan a tegnap Londonban lezajlott eseményeket, és bizonyára, hogy rájöttek a hallgatók is, hogy a Brexitről van szó. Tisztelt képviselő úr, hogyan vélekedik az Európai Parlament és maga az Európai Unió vezetősége mindazon folyamatról, amely teljes intenzitással zajlik ebben a pillanatban?
Valóban intenzíven zajlanak a Brexit-tel kapcsolatos történések, ez elsősorban Londonra érvényes. Az is igaz, hogy a szombati nap után, amikor azt remélte, hát gondolom, hogy Boris Johnson miniszterelnök is, de mi is talán itt az Európai Parlamentben azt gondoltuk, hogy szombaton megszületnek azok a döntések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy november 1-én, vagy október 31-e éjfélkor kilépjen az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ez nem történt meg. Az Egyesült Királyság nem, a parlament nem hagyta jóvá a miniszterelnöknek az elképzeléseit. Első lépésként halasztotta pár nappal, utána most már úgy látszik, hogy még több idővel a megállapodás jóváhagyását. Mi itt az Európai Parlamentben fel voltunk készülve arra, hogyha a Westminster jóváhagyja az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, akkor mi azt hétfőn intenzíven elkezdjük tanulmányozni, úgy, hogy holnap csütörtökön meg is szervezhettük volna az Európai Parlament szavazását a kilépési egyezményről. Erre nem kerül sor, tehát itt most annyival könnyebb, vagy annyival üresebb a napi rendünk, mint hogy nem kell szavazni az Egyesült Királyság kilépési egyezményéről, mert hogy a brit parlament ezt nem hagyta jóvá. Egészen pontosan ezt hétfőn, illetve tegnap tudtuk meg akkor, amikor kiderült, hogy a kilépési egyezménynek a tartalmára talán lenne egy többség, egy elég vékonyka 18-20 szavazatos többség a brit parlamentben, viszont a parlament azt nem fogadta el, amit Boris Johnson javasolt, és pedig, hogy a kilépésről szóló szabályokat gyorsított menetben alig 3 nap alatt vitassa meg és fogadja el. Nyilván tudjuk, hogy 2 háza van a brit parlamentnek, létezik a Lordokháza és a képviselőház, és mindkét házban át kell vezetni a törvénykezést. Ezt a parlament nem hagyta jóvá, a gyorsított menetet nem fogadta el, mondván, hogy a demokrácia szabályaival nem kompatibilis az, amikor a kormány gyorsított menetben tulajdonképpen érdembeli vita nélkül akar egy több mint 100-110 oldalas törvénycsomagot átvinni a parlamenten. Most tehát ugyanott vagyunk, ahol a múlt héten voltunk, csak egyre világosabb az, hogy a november 1-i dátum nem tartható. Megkapta az Európai Tanács elnöke Donald Tusk vasárnap azt a levelet, amely a meghosszabbítást kéri. Ilyen dráma színjátéknak voltunk a tanúi, hogy Boris Johnson miniszterelnök küldött egy olyan levelet, amelyre őt a törvény kötelezi, amely által meghosszabbítást kért, de nem írta alá, nem látta el kézjegyével ezt a levelet, viszont egy másik levelet aláírt, amelyben ő miniszterelnökként azt mondja, hogy a meghosszabbítás nem hasznos. Tehát most már ugye viccek is elég széttámmal születnek a Brexitről, és egy olyan kínos helyzet van, amelyet mi itt sem Strasbourgban, sem Brüsszelben, sem a tagállamok fővárosaiban nem tudunk megoldani. A megoldások azok mind-mind ott vannak a brit parlamentben, illetve a Downing Street 10-es szám alatt a brit kormányfő rezidenciája.
Azért visszatérnék egy picit az ön által már említett mozzanatra, mégpedig arra, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke konzultációkat kezd az Egyesült Királyság kiválási határidejének 2020. január 31-ig történő esetleges halasztásáról a tagállamok vezetőivel. Erről a tegnap este értesítette a közvéleményt az Európai Bizottság szóvivője. Ez egy újabb dátum lehet, vagy most már kőbe van vésve, hogy vagy egyezménnyel, vagy anélkül, de október 31-e az utolsó dátum?
Nincs ez kőbevésve, sőt nem is lehetséges már, hiszen a brit parlament szombaton olyan törvényt fogadott el, amely megtiltja a kilépést egyezmény nélkül. Ilyen szempontból patthelyzet van, mert a brit parlament nyilván, hogy tiltást nem tud ilyen szempontból érvényesíteni, ez ellentétes lenne a referendum a 3 évvel ezelőtt megszervezett népszavazás szellemével, viszont azt igenis meg tudja tiltani, hogy milyen dátumban, vagy bele tud szólni, hogy milyen körülmények között szavazza meg a kilépéstől szóló egyezményt. Az Európai Unió, a 27-ek Európai Uniója, vagyis az állam és kormányfők pedig kompetensek abban, hogy döntenek a meghosszabbításról. Jelen pillanatban nem annyira egyértelmű, hogyha Berlinben nézünk, akkor azt mondja Angela Merkel, hogy igen, legyen meghosszabbítás, csak legyen már egyszer egyezmény. Ha Párizst figyeljük, akkor azt halljuk, hogy hát csak akkor járul hozzá Emmanuel Macron államfő egy meghosszabbításhoz, hogyha ennek értelme van. Vagyis, hogyha teljesen világos az, hogy mire kell a meghosszabbítás, és mit fog tenni a brit parlament, a brit kormány, hogyan fogja felhasználni a meghosszabbítás idejét. Boris Johnson legutóbb azt mondta talán a tegnap, hogy nem is szükséges a meghosszabbítás, illetve hogyha mégis lenne, akkor az talán egy 10 napos meghosszabbítás kellene legyen, és hogyha megszületik a döntés a 3 hónapos meghosszabbításról, akkor ő előrehozott választásokat fog javasolni. Igen ám, de az előrehozott választásokról a parlamenttel szavazzon, és kérdés az, hogy van-e egy többség a parlamentben arról, hogy előrehozott választásokat, még az év vége előtt, tehát idén decemberben valamikor választásokat szervezenek az Egyesült Királyságban. Itt most meg is mondom őszintén, hogy ez már lassan egy olyan tragikomédiává fajul, hogy sokszor felteszem magamban a kérdést, hogy vajon érdemes-e követni, de hát nyilvánvaló, hogy igen, érdemes követni, egész egyszerűen azért, mert tulajdonképpen itt 3,5 millió állampolgár sorsáról beszélünk, 3 millió európai uniós állampolgár van az Egyesült Királyságban, közöttük bőven 400 000 meghaladja a romániai állampolgárok száma, az állampolgárok jogai, a jogbiztonság, a jövő, ezek mind-mind olyan fontosat teszik a Brexitet, hogy tulajdonképpen felelős politikus sem az Európai Unióban, de talán a tagállamok fővárosaiban sem tud eltekinteni a Brexit fejleményektől.
Már most van még egy nagyon fontos hozadéka a november 1-i dátumnak. Ugyanis az új Európai Bizottság akkortól kellett volna tisztségbe lépjen, de hát ez a folyamat is halasztódik, mert hogy néhány biztos jelölttel továbbra is gondok vannak. Ezek szerint egy másik tragikomédiára kell felkészülni, tisztelt képviselő úr, az Európai Uniónak a vezetősége tekintetében?
Én nem hiszem, hogy itt különösebb problémák vannak. Itt végül is nem évekről és nem hónapokról, hanem egy rövid halasztásról beszélünk. Persze szintén ennek a strasbourgi szessziónak a napi rendjén kellett volna legyen az Európai Bizottság, az új Európai Bizottságnak a jóváhagyása, tehát a szavazás, illetve elvetése esetleg, tehát a bizalmi szavazás az új bizottság összetételéről. Ez el lett halasztva, jelen pillanatban nem igazán tudjuk megmondani azt, hogy november végén lehetséges lesz-e a szavazás a bizottságról. A halasztás oka valóban az, hogy három ország esetében nincs biztos jelölt, illetve új jelöléseket kell megtenni. A helyzet az különbözik mindhárom ország esetében, de a lényeg az, hogy Románia és Magyarország jelöltjei nem is jutottak el a parlamenti meghallgatás fázisába, hanem már előtte megkapták az elutasítást. Hogy ebben politikai, szakmai és egyéb okok hogyan keverednek, ez egy külön és nagyon érdekes és tanulságos történet. A francia jelölt esetében megtörtént, sőt kétszer is megtörtént az Európai Parlamenti Szakbizottsági meghallgatás, de az illető jelölt nem győzte meg a bizottságot arról, hogy a legmegfelelőbb jelölt, éppen ezért ettől a három országtól várja Ursula von der Leyen a következő jelölést. Tegnap este itt Strasbourgban a bizottság megválasztott elnöke Ursula von der Leyen találkozott az Európai Néppárt parlamenti frakciójával. Napok kérdése, tehát napok alatt, nem semmiképpen nem hetek, hanem napok alatt a következő napokban várja az új jelöléseket. Magyarország esetében az új jelölés megtörtént már két héttel ezelőtt, tehát azonnal a Trócsányi Európai Parlamenti képviselő kollégánk visszautasítása után Várhelyi Oliver, aki jelen pillanatban a Magyarország brüsszeli Európai Uniós állandó képviselőnek a vezetője, kapta meg a jelölést, viszont tekintettel arra, hogy a másik két helyzet még nem világos, egyelőre úgy láttuk, vagy azt láttam a tegnap este, hogy Ursula von der Leyen a jelöltekről beszél többes számban, tehát várja a jelölteket. Amit tudni kell, hogy Emmanuel Macron nagyon nehezen viselte el az ő saját jelöltjének a visszautasítását. Sylvie Goulard szintén volt európai parlamenti képviselő, dolgoztunk együtt. Az egyik olyan személy, aki oszlopos tagja volt a Macron mozgalomnak, és ezért Emmanuel Macron most egyelőre még váratja a döntését. Ami Romániát illeti, egy dolgot tudunk elmondani, és pedig azt, hogy a múlt heti európai csúcson Johannes elnök úr a saját bevallása szerint tájékoztatta, vagy felkérte Ursula von der Leyen, hogy ne fogadjon el jelölést a jelenleg már leszavazott, illetve ügyvívőként működő szociáldemokrata kormánytól, hanem várja meg az új jobboldali kormány jelölését. Na most, hogy ezt napok alatt meg lehet-e ejteni, vagy nem, ez attól függ, hogy mennyi idő múlva lesz kormány Bukarestben. Azt még el kell mondani mindenképpen, hogy itt a késlekedés az nem előzménytelen, tehát legutoljára 10 évvel ezelőtt a második Barroso bizottság hatalomátvétele, vagy tisztségbe lépése is késett másfél hónappal. Itt van egy működő bizottság, Jean-Claude Juncker és a jelenlegi biztosok végzik tovább a munkájukat. A jelenlegi helyzet szerint talán az a legvalószínűbb, hogy valamikor december közepén fogja tudni átvenni az irányítást a Ursula von der Leyen és az új csapat.
De már most az új bizottsági elnök asszonynak az volt a kitétele, kérése egészen pontosan, hogy a biztos jelöltek fele-fele arányban, tehát férfiak és nők legyenek. Ez esetben, ha jól értem, Franciaország esetében egy hölgy bukott el a rostán. Romániának is van egy hölgy jelöltje. Georgettát miért nem jó?
A jelölésnek, illetve a folyamat elindításának megvannak a formális kitételei. Nyilván, hogy politikai környezetben dolgozik az Európai Bizottság, a jelölt akkor válik jelölté, amikor ezt hivatalosan elfogadja Ursula von der Leyen. Nagyon tág kompetencia köre, nagyon nagy hatalma van a bizottság elnökének. Ne felejtsük el, hogy Ursula von der Leyen már megszavazta az Európai Parlament júliusban, tehát ő úgy nevezett megválasztott elnökként végzi a bizottság felállításának a munkáját. Ebben neki tágas hatáskörei vannak, tehát egy jelölt akkortól lesz jelölt, amikor Ursula von der Leyen azt mondja, hogy az illető személy jelölt. Ezt az ön által említett hölgy esetében nem mondta, illetve időközben megbukott az a kormány, amely jelöléseket tette le. Ilyen szinten ő nem jelölt. Tehát akkor lesz jelölt, bármelyik jelölt akkor válik jelölté, amikor Ursula von der Leyen kijelenti róla, hogy jelölt lett. Azt is tudni kell, hogy a jelenlegi három portfólió sehol nincsen, csak szóbeli egyesség értelmében van lerögzítve. Jelen pillanatban van három üres portfólió, de arra nem kötelezi semmi az ég egy világon Ursula von der Leyen, hogy megtartsa ezeket a portfóliókat az új jelöltek esetében is, tehát hogy Magyarország a bővítési, Románia pedig a szállítási portfóliót kapja meg, még ez is változhat. Nyilván minél tovább tart a késlekedés, annál érdekesebb helyzetbe kerülünk, de még egyszer az európai intézmények működésének szempontjából itt én nem látok gondot, a bizottság, a Juncker bizottság tisztségben van, és mindaddig végzi a feladatát, itt nincs ilyen ideiglenes bizottság intézménye, tehát a bizottság mindaddig végzi a feladatát teljes hatáskörrel, ameddig az új bizottság át nem veszi a feladatköröket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő úr, a beszélgetés folytatásában tekintsünk hazafele, ha lehet így fogalmazni. Ugyanis az Európai Bizottság szerint komoly aggodalomra adnak okot a romániai igazságügyi reformmal, illetve a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos ezévi fejlemények áll, az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében Romániáról készített legfrissebb jelentésben, amelyet kedden fogadott el az Európai Bizottság biztosok kollégiuma. Megint rossz tanulók vagyunk.
Ez valóban úgy van, viszont hogyha eszünkbe jut mindaz az űrzavar, ami az elmúlt egy évben jellemezte Romániában az igazságszolgáltatás helyzetét, akkor talán nem is dicsekedünk, hát mit kellett volna méltasson az Európai Bizottság, melyek voltak azok a lépések, amelyek méltatandók voltak. Itt az én szempontom, én nem vagyok sem alkotmányjogász, sem pedig jogi szakértő, de az én szempontomból a legaggasztóbb megállapítás ebben az új Romániáról szóló jelentésben az, amely szerint az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem visszafordíthatatlanok a reform folyamatok Romániában. És ez nyilván nem egy technikai kijelentés, ez egy politikai jellegű kijelentés. Én ezért is emelem ki ezt a sok közül. Nem is szeretnék én most itt a kinevezésekkel, a törvények, a sürgősségi kormányrendeletek tartalmával foglalkozni. Amúgy tudjuk azt nagyon jól, hogy itt nagyon vitatott dolgokról van szó, és azt is tudjuk, hogy az igazságszolgáltatás az tagállami kompetencia, tehát ilyen szempontból úgy a brüsszeli, mind a velencei bizottság, mind pedig a GRECO-nak nevezett antikorrupciós entitásnak a felhívásait abban a kontextusban kell tekinteni, hogy egészen biztos, hogy nem fogunk meggyőzni egy uniós intézményt arról, hogy nekünk igazunk van, gondolok itt most a román állam bármely intézményére, hogyha nem megfelelő a párbeszéd. Már pedig azt látjuk, hogy Románia, és illetve a kormány, az igazság szolgáltatás az intézmények között, és az Európai Uniós intézmények között igen-igen hiányos a párbeszéd az elmúlt években, hiányossá, felületessé vált ez a párbeszéd. Tehát én ezt a két dolgot említeném elsősorban, mint nagyon aggasztónak, hogyha azt mondja rólunk, vagy úgy véli az Európai Bizottság, hogy a romániai reformok azok visszafordíthatók, akkor azt jelenti, hogy itt a politikai döntéshozók, a parlamentarizmusnak a szilárdságával szemben van kifogás, vagy bizonytalanság, és a bizonytalanság, a kifogások, a helyzetnek a sokértelmű megközelítése, az abból származik, hogy nincs tartalmas, őszinte párbeszéd, nincs elegendő kapcsolat, nincs elég tartalmas kapcsolat Románia, akár a kormány, az igazságszolgáltatás és az Európai Unió intézményei között, ezen sürgősen javítani kell. Mi nem azért vagyunk az Európai Unió tagjai, hogy az Európai Unió alapjait használjuk fel, hanem azért vagyunk az Európai Unió tagjai, hogy az unió alapulását mi saját magunk is befolyásoljuk. Hogy minden párbeszédben részt vegyünk, hogy minden folyamatban elmondjuk a véleményünket. Az Európai Unió jelenleg 28 tagú klub, 27 tagú lesz valószínűleg rövidesen, arról szól, hogy egyenrangú tagoknak a klubja, tehát együtt alakítjuk az uniót. Ha viszont nem veszünk részt a párbeszédben, hogyha nem vagyunk elég aktívak, akkor várható a következő időszakban is, hogy negatív véleményezéseket kapunk. Arról nem beszélve, hogy addig, amíg ezelőtt 3 vagy 4 évvel, hogyha visszaemlékezünk, még arról szólt a történet, hogy nekünk kellene lekapcsolni magunkról Bulgáriát, mert mind a kolonc bennünket visszahúz. Mostanra megfordult a kerék, és kiderül, hogy Bulgária akár le is zárhatja az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, míg Romániának még nagyon sok teendője van ez irányban.
Tisztelt képviselő úr, lehet-e párhuzamot vonni Magyarország és Románia e tekintetbeli Európai Uniós elbírálásával kapcsolatosan? Ugyanis addig, amíg Romániával kapcsolatosan elkészül ez az MCV jelentés, amelyben korrupció, igazságszolgáltatási reform folyamat megfordításának szükségességéről esik szó. Ugyanazok a vádak hangzanak el Magyarországgal szemben, viszont Magyarországgal kapcsolatosan nem készül MCV jelentés, és Manfred Weber frakcióvezető szerint emiatt továbbra is a Fidesz az Európai Néppárton belül fel lesz függesztve.
Persze mindenki és mindenki között lehet párhuzamokat építeni, viszont ismerni kell egy picit a mechanizmusokat is. MCV Magyarország esetében nem is lehet. Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus az egy Romániára és Bulgáriára külön kitalált mechanizmus volt ennek a két országnak a számára, emlékezzünk vissza. Magyarország és másik 9 tagállam 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, Románia és Bulgária pedig 2007-ben. A csatlakozásunknak a feltétele volt az MCV, az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus, Románia és Bulgária esetében. A később csatlakozó Horvátország esetében erre már nem volt szükség, úgy vélte az Európai Bizottság, hogy emlékezzünk még a 33 tárgyalási csatlakozási dossziéra, vagy fejezetre, úgy vélte a bizottság, hogy Horvát csatlakozása esetében a fejezeteket kielégítően lehetett lezárni. Ez Románia és Bulgária esetében nem így volt, és a csatlakozásunk feltétele volt a az MCV mechanizmusnak a figyelembevétele. Na most Magyarország esetében viszont egy másik dolog áll fent, és pedig az úgynevezett hetes cikkely az európai alapszerződésben meghatározott alapértékek megsértéséről szóló hetes cikkely van aktiválva, és ebben a procedúrában van Magyarország, Lengyelországgal együtt ez a két tagállam, amely a jogállamiság értékeinek megsértése kapcsán került a hetes cikkely előírásai alá. A hetes cikkelynek a szabályai azok szintén egy strukturált párbeszédet előíró szabály, és az Európai Tanács különféle intézményeiben folyik ez a procedúra most, jelen pillanatban Magyarország és Lengyelország esetében is. Nyilván, hogy akkor, amikor az MCV-ről beszélünk, jogosan beszélhetünk kettős mércéről is, olyan szempontból, hogy akkor, amikor csatlakoztunk, vagyis több mint 11 évvel ezelőtt az Európai Unióhoz, akkor mindenki egy ilyen átmeneti biztosításként gondolt az MCV, az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmusra, nem pedig egy olyan mechanizmusra gondolt, amely egy évtizeddel a csatlakozás után is érvényben van, és pontosan a Lengyelország, Magyarország, illetve Románia és Bulgária esetéből kifolyólag alakultak ki azok a viták az Európai Parlamentben, amelyek arról szólnak, hogy nem lehet bizonyos országokat elemezni, más országokat pedig nem. Bizonyos országokkal szemben feltételeket támasztani, más országokkal szemben pedig nem. És ebből a kettős mércéből kifakadóan, vagy a kettős mérce elutasításából fakadóan alakult ki az a beszélgetés, az a tárgyalás, ami arról szól, hogy egy jogállamiság mechanizmust kell létrehozni az Európai Unióban, amely egyformán legyen érvényes mindenkire, hiszen hogyha tudomásul vesszük azt, hogy az igazságszolgáltatás, az alkotmányosság, azok a tagállamoknak a saját kompetencia körébe tartozó kérdések vagy területek, akkor az is kiderül, hogy nem lehet ugyanazon mércével ítélkezni különféle rendszerek esetében. Teljesen másképp néz ki az angol száz igazságügyi szolgáltatási rendszer, teljesen másképpen néz ki a francia központosított rendszer, amely nem csak közigazgatásilag, hanem igazságszolgáltatásban is a központosítást tükrözi. Ezek komplikált történetek, viszont én úgy vélem, hogy valóban akkor fog megszűnni a kettős mérce, és itt nem arról beszélek, hogy nincs teendő Bukarestben, nem arról beszélek, hogy az igazságszolgáltatás körül rendben lennének a dolgok Bukarestben, nincsenek rendben, reformokra van szükség, de azt, hogy Brüsszelből hogyan lehet ezeket a reformokat megítélni, azt véleményem szerint akkor lehet igazságosan megtenni, amikor minden tagállamot egyforma mechanizmus, egyforma kritériumokra épített mechanizmus alapján ítélünk meg.
Mindenképpen van teendő bőven e tekintetben, azt hiszem mindkét országban. Tisztelt képviselő úr, október 23-a van, az 1956-os forradalom kitörésének 63. évfordulója. Azt tudom, hogy korábbi években Brüsszelben, az Antal József teremben mindig megemlékező rendezvény zajlott a korábbi években. Ezúttal Strasbourgban van-e lehetőség megemlékezni az 56-os forradalom kitöréséről, és egyáltalán szóba kerül-e egy ilyen fontos, a kommunizmus vas függönyében egy jó nagy rést ütött eseményről ma az Európai Parlamentben?
Magyar nagykövetség, külügyi rendeltség szervezi meg azokat az eseményeket, amelyek itt ma Strasbourgban is lehetőséget adnak a megemlékezésre. Brüsszelben, de hát mi most nem vagyunk Brüsszelben, ott mind rendesen a Magyar Ország állandó képviselete szervez ilyen rendezvényt, mi pedig a Magyar Néppárti képviselők együttesen. Két hét múlva, mert jövő hét ez egy szabad hét, egy úgynevezett zöld hét, amikor a képviselők külső, tehát az Európai Unió határain kívüli tevékenységeket szerveznek meg, tehát november 4-én lesz az a megemlékezés most ilyen adminisztratív okok miatt, amely Brüsszelben rendszerint összeszokta gyűjteni nem csak a brüsszeli eurokrata vagy európai buborékban élőket, hanem a brüsszeli közösséget is. Van egy ilyen szép számban brüsszeli, sőt részben 56 kapcsán akkor kivándorolt a menekült családok leszármazottaiból álló közösség. Én úgy vélem, hogy a megemlékezés az nagyon-nagyon fontos, és úgy vélem, hogy és ezt nagyon sokszor érdemes elmondani, hogy a szabadság az nem magától van. A szabadság az nem a háború nem létének csak az állapota, hanem a szabadság az olyan érték, amelyet érdemes továbbadni, amelyet mindig őrizni kell, és amelyet nem kapunk ajándékba. Tehát itt az emberi jogok kapcsán is, az Európai Unió mai állapota kapcsán is mindig-mindig arra kell gondolni, hogy a szabadság és a béke azok nem maguktól vannak, hanem meg kell, ha nem küzdeni, akkor legalább meg kell dolgozni érettük. Én azt mondanám, hogy minden nap.
Hát valamelyest ez az önök feladata is ott az Európai Parlamentben. Ehhez kívánok további sikereket és jó munkát, és a mai nap folyamán egy áldott megemlékezést az 56-os forradalom hőseiről. Tisztelt Winkler Gyula, Európai Parlamenti képviselő úr, köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt, köszönöm önnek az interjút.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel üdvözlöm én is a hallgatókat és a Marosvásárhelyi Rádiót.